Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Megérkeztem Bagdi Emőkéhez, a pszichológia emeritus professzorához, és már idefele jövet is rengeteg mindenbe belefutottam, amikről szerintem beszélgetni is fogunk. Köszönöm szépen a finom kávét, és hogy bejöhettem ide az irodába.
Legyen üdvözölve, örülök, hogy itt van.
No hát, volt egy olyan kijelentése a Facebookon, ami nekem nagyon oda tapasztotta a szemeimet, és ebből most idéznék csak egy mondatot, csak az elsőt. Mindenkit arra kérek, ne adjunk tanácsot lelki dolgokban. Na most ez egy olyan, hogy alapból kicsit polgárpukkaszthat, de hogyha elkezd rajta gondolkodni az ember, akkor végül is mindenki tanácsokat osztogat, szerintem sokszor felelőtlenül, és biztos vagyok benne, hogy emögött van egy olyan tartalom, emögött a mondat mögött, ami azt is elárulhatja, hogy hogyan kell a másiknak segíteni. Úgyhogy erről szeretnék majd egy kicsit beszélgetni.
Örülök neki. Ez a legegyszerűbb dolog a világon, valakinek megmondani, hogy egy helyzetben mit tegyen. Az nagyon jó érzés a tanácsot osztogató embernek, hogy ő úgy véli, csak hiszi, hogy ő tudja a megoldást. Pedig amikor tanácsot ad valaki, lehet, hogy nagyon jó szívvel csinálja, meggyőződéssel, de mégiscsak a saját tapasztalataihoz folyamodik vissza, neki egy adott helyzetben mi segített, vagy a tapasztalat mit üzen, mi szokott általában segíteni, de az ember nem általában ember, hanem specifikus egyedi lény, és a saját megoldás az egyedi, páratlan. Senkinek nem hordhatja a cipőjét, mint sajátot, mert hogy esetleg más a lábunk fazonja. Ugyanilyen módon senkinek nem vehetjük fel a tanácsát, mint saját tanácsot, mert esetleg más, hogy is mondja, megoldási fazonra van szükségünk. Egyére szabottra van szükségünk. De hogy jutunk el ehhez? Ha a tanácsot megadja valaki nekünk, néz, tehát így vagy úgy csinált, nagyjából le is ráz ezzel, mert azt mondja, látod, én tudom. De ez nagyon megingerli a hallgatót, mert azt mondja, hogy hallgatlak téged, és hallgatok rád, na kipróbáljuk, hogy vajon olyan okos vagy-e tényleg, hogy te tudod a megoldást, én meg látod, milyen kis szerencsétlen vagyok, mert bezzeg én nem tudom a megoldást. A tanácskérésben mindig van egy olyan segélykérő mozzanat, hogy az ember saját magát alárendeli egy nála vélten okosabb személynek. Vélten, mi azt hisszük, hogy a másik okosabb, és hozzá folyamodhatunk konkrét megoldásért. Na tegyük fel, hogy maga ad nekem egy megoldási javaslatot, én pedig követem. És kiderül, hogy egyáltalán nem válik be. Én haragszom magára. Hát maga miért játssza meg az eszét, hogy maga tudja a megoldást, adott egy rossz tanácsot, és ez a harag, ez a neheztelés, én többet nem folyamodom hozzá magához, tanácsért az biztos. Tegyük fel viszont, hogy beválik a tanács, akkor mi van? Néha előfordul, de hát vaktyúk is talál szemet, nem általános, hogy beváljon a tanács. Tudja, milyen rossz érzés fog el engem, hogy maga mennyivel okosabb, mint én miért nem tudtam, és titkon rejtett neheztelés alakul ki bennem magával szemben, mert maga okosabb, és én miért nem tudtam, holott az ember, amikor beszorult állapotba kerül, akkor debilizáló szorongásban, nagyon rossz lelki állapotban, valóban nem tud hozzáférni még a saját lehetőségeihez sem. És ez azért van, mert a szorongás központ és a memória központ nagyon közel vannak egymáshoz, és amikor beszorongok, akkor elbutulok egy kicsit, és ez az, ami miatt esetleg érezhetem, vélhetem, hogy biztos a másik okosabb, mint én. Tehát szeretném kijelenteni, soha a saját megoldásra van szükség.
Ebben még sokkal mélyebben is belemegyünk. Fantasztikus volt már ezt hallgatni. Nekem körülbelül 80 irányba indultak el a kérdések a fejemben, úgyhogy itt az ideje, hogy belevágjunk.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha a legjobb barátod padlón volna? Bagdi Emőkével beszélgetek, a pszichológia emeritus professzorával, és ebben a műsorban továbbra sem abszolút válaszokat keresünk, hanem arra szeretnélek bíztatni, drága hallgató, hogy találd ki a saját válaszodat az alapján, ahogyan mi beszélgetünk, és hogyha gondolod, akkor akár a Facebook oldalunk segítségével vegyél részt ezekben a beszélgetésekben. beszélgetésekben. Tényleg rengeteg kérdés indult meg a fejemben, de talán akkor menjünk az első felé. Említett egy olyat, hogy van egyfajta hierarchia a tanácsot adó és a tanácsot kapó között egy ilyen helyzetben. Ezek szerint itt az lenne a helyes segítség, hogyha én, akihez mondjuk fordulnak, nem magam alárendelem a másikat, nem elnyomni akarom, hanem felemelni azzal, ahogyan segítek neki? Ezt tehát megdöntöm a hierarchiát?
Nagyon pontos volt, amit mondott. Fontos is. Találó. Ha valaki engem beavat a bizalmába, befogad, és kéri a segítségemet, akkor mindenek előtt ráfigyelek, hogy ugyan vajon hogyan is áll ezzel az egész dologgal, amiben így megakadt, és nem tud tovább jutni. Nem én fogom megoldani az ő problémáit, hanem ő saját maga. Őt kell önmagához felemelni, vagyis az ő saját rejtett lehetőségeire rábukkanni. Most ez hogy történhet? Úgy, hogy én kérdezem, hogy én kérem őt, avasson be először, és köszönöm a bizalmát, ezt mindenképp helyesen kifejezem. És azt is, hogy ezzel, hogy kérdezem őt, jöjjünk rá együtt, hogy ugyan vajon neki milyen lehetőségei vannak arra, hogy ezt a problémát megoldja, vagy egyáltalán, ha a konfliktus, akkor csak azt tudom, hogy kezelni tudja a konfliktust, mert a konfliktus és a probléma közt nagy a különbség. A konfliktus az, amikor olyan módon van a feleknek, minden résztvevő félnek igaza, hogy azt mondhatjuk, neked is a magad optikájából igazad van, a másiknak is igaza van, mégis ott áll egy olyan megoldhatatlannak látszó feszültség, amelyet kezelni kell. Mert senkitől nem kívánhatom azt, hogy változtassa meg a szemléletmódját, a gondolkodását, ami abból ered egy helyzetre vonatkozóan, hogy az egész múltja, tapasztalatai, története, amit hozott magával, mind azt súgja neki, hogy mi az, ami az ő szemszögéből, a szemszögből, tehát a beállítódásából egy helyzetre nézve az igazság. De az igazságot muszáj idézőjelbe tennem azért, mi szeretjük azt mondani, hogy nekem igazam van, és mindenki döngeti a mellét, hogy neki igaza van. Valójában ezek szubjektív érvényességek. A konfliktus ezért megoldhatatlan, a konfliktust kezelni kell.
Ilyenkor mindig az a kép jut eszembe, amin egyszerre lehet idős hölgyet, meg fiatal lányt látni. És lehet, hogy én mondjuk a fiatal lányt látom benne, ön az idős hölgy képét például látja benne, de mind a kettő ott van a képen.
Így van. A látószögek, a nézőpontok nagyon meghatározzák, hogy egy adott dolognak mi milyen jelentést adunk. A világ pedig nem ilyen vagy olyan, hanem a világ jelentés. Hogy egy azon dolog, mit jelent magának és nekem, az dönti el, hogy mi van a puttonyomba az egész tapasztalatom, felnövekedésem, minden olyan, ami azt súgja, hogy ez a helyzet, ez ilyen vagy olyan. A jelentést a múltam határozza meg, és ezért a maga múltja és az én múltam két különböző csillaga az univerzumnak, nyilvánvaló, hogy ahogyan forgolódott a valóság egén, nagyon különböző tapasztalatokat szedett fel. Tehát az egyeztetések nagyon fontosak, amikor közelítünk egymáshoz, hogy úgy közelítünk, hogy ne essünk úgy egymásnak, hogy összeütközzünk, hanem hogy kíváncsi legyek a másik véleményének a születésére, hogy miért azt gondolod, hogy miből ered ez, milyen tapasztalatokon alapul, hogy te ezt így látod. És akkor már is benne vagyok abban, hogy a másik iránt érdeklődöm, és nem próbálom leszúrni a magam igazát, ami tárgyalóképtelenséget eredményez, de nyilvánvaló, hogy más nem lehet, mint olyan összeütközés, ha két ember ragaszkodik a saját jelentésének az igazához. Tehát azért mondom, ez objektív érvényesség, hogy az én tapasztalataim alapján ez az én igazságom, mert én úgy érzem, mert én úgy gondolom, mert én nekem minden tapasztalatom emellett szól. Nagyon jelentős dolgokról beszélünk ám most, mert a mindennapi életben lépten nyomon előfordul, hogy beleakadunk egy-egy helyzetbe. És akkor nagyon kevéssé gondolunk arra, és a pszichológiai ismeretek hiánya az, ami nagyon fájdalmas, hogy valójában az, hogy 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 ítélem meg a helyzetet, hogy milyen jelentést adok, az mi mindenen múlik, hogy tiszteletbe tudom tartani a maga véleményét és a maga elképzelését akkor, hogyha pontosan tudom, hogy maga nem tehet mást, mint hogy azt mondja, amiben hisz, ami a meggyőződése, ahogy látja, ahogy véli, mert ez a maga jelentése arról a világról, amiről most éppen beszélgetünk. Tehát, ha én magával akarok a továbbiakban beszélgetni, vagy egyáltalán valamilyen kapcsolatot, akkor ha összeakadunk valamilyen véleménykülönbségben, a legjobb, hogyha odaadóan érdeklődöm, hogy maga hogyan látja ezt, hogy hogy is alakult ez ki, hogy mire alapozza ezt a véleményét, és én elmondom magának, hogy én úgy látom, hogy a maga véleményében, elgondolásában van olyan, ami a számomra elfogadható, amivel egyet tudok érezni, egyet tudok érteni. És egyben megkérem a másikat, hogy mondja már meg, hogy amit én mondok, mint az én vélt igazságomat, abból ő ugyan vajon mennyit tudna elfogadni. Lényegében a mediáció folyamatához érkezünk így, vagyis, hogy egyeztetések történnek, és egymás iránti tisztelettel beszélünk. Mert az is egy nagyon nagy probléma, hogyha egy feszültség azáltal kialakul, hogy véleménykülönbség, akkor valamiként van egy olyan a másikat leértékelő, a másikat minősítő készsége az embereknek általában, hogy címkéznek. Ez milyen hülyeség, nem is így van. És a másik leminősítése történik azért, mert más a véleménye.
Igen, és az még a jobbik, amikor magát a helyzetet vagy a véleményt címkézi valaki, de legtöbb esetben az fordul elő, hogy nem ez milyen hülyeség, hanem ez milyen hülye.
Na most itt van, nagyon jó rámutatott arra, hogy itt van egy érzékeny különbség. Ha mi tárgyalunk, akkor nekünk van a tárgyalásunknak témája, tárgya. Szögezzük le, én magát tisztelem, maga is engem. Így indítsunk beszélgetést, és akkor bármi történik. Véleménykülönbségek egy adott tárgyban. Nem magáról van szó. Ha maga mást gondol, nem maga az, akire vonatkozik a minősítés. Tehát a közlő és beszélgető személy tiszteletének fenntartása mellett a véleményen csatázzunk. A vélemény lehet különböző. Hogyha mondjuk az angol parlamentben, Londonban összecsatáznak, a véleménykülönbség nagyon is rendben levő, akár még hajba is kapnak, mert úgy, hát veszekszenek, de a tárgyon veszekszenek, majd utána befejeződik az ülés, és a legközelebbi pubban megisszák a baráti sörüket. Na ez az, ami az igazi, hogy lehet toleráns az ember a másik véleményével kapcsolatban, még egy picikét lehet is izgatott, de nem minősíti a másikat, nem dorongolja le, a személy tisztességét, tiszteletét megtartja. Ez a lényege a kommunikációnak egyébként is.
Nagyon élő a példa. Tegnap még Londonban voltam, látom magam előtt a parlamentet, meg a pubokat és mindent, de ez valahol egy kulturális dolog is tud lenni szerintem, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a magyarok vitakultúrában annyira nagyon ügyesek volnának. Most csak gondolok egy egyszerű példára, anélkül, hogy a politikát belekeverjem. Nekem nagyon tetszik, hogy Amerikában én kirakhatom, hogy kire szavaztam az udvarra, és senkit nem zavar, mert tök jól el van egymás mellett. Egy ilyen tábla, meg egy olyan tábla. És tényleg nem belemenve a politikai dolgokba, Magyarországon ez valahogy vérre megy. És más témákban is ezt érzem, hogy az én véleményem az én vagyok, és hogyha valaki megbántja az én véleményemet, akkor ez engem támad, én befrusztrálódok, elkezdem magamat védeni, és visszatámadok.
Hát pontosan ez a probléma, hogy ezt a szimbiózist kellene feloldani, hogy az én véleményem az én vagyok, az én véleményem egy adott tárgy, és ragasszuk már az adott tárgyhoz hozzá. Ahhoz tartozó a véleményem, mert egyébként, mint ember itt állok, és tiszteletet adok, és várok másoktól. Ha meg tudnánk tenni ezt a szétválasztást, hogy tiszteletre méltó vagy akkor is, hogyha más a véleményed, mert ezen a véleményen lehet esetleg vitatkozni, csatázni, de ki leteheti a higgadt érveit, és itt a tolerancián nagyon sok múlik. Egyébként meg, hogyha kultúráról beszélünk, hát mi a kultúra? Kultusz. Mi a kultusz? A csinálás gyakorlat, a műveleti gyakorlat. Ha én a szocializációban, ahogy fölnövekszem, azt látom, azt tanulom, azt töltöm le, azt a szoftvert, mert tulajdonképpen letöltöm a mintát, hogy így és így tárgyalnak az én szüleim, meg az nekem fontos személyek, akkor én azt fogom csinálni, mert hogy ezt valójában lekopírozzuk, lemásoljuk, beívódik a viselkedés kultúránkba, és ezáltal lesz kultúra, kultusz, vagyis magam is úgy fogom csinálni, mint ahogy sokan mások. Tehát ott kellene kezdeni a dolgot, ahol például már kezdjük is azért az iskolában helyenként, persze ezek alternatív pedagógiai próbálkozások, de gyerekeket kommunikációra tanítani. A kommunikációnak vannak alapszabályai, és ebben muszáj letenni azt az alapszabályt, hogy a kommunikációban résztvevő felek először is megerősítik egymás iránti tiszteletüket. Tisztellek téged, és én azt a nyelvezetet fogom használni, ami csak a tárgyra vonatkozó, és nem minősítelek téged. Tehát az, hogy a minősítés, elítélés, ítéletmondás ki kerüljön a beszélgetésből, ez egy alapvető szabály. És csak próbáljuk ki, hogy mennyire kellemessé és emelkedetté válik egy beszélgetés, hogyha nem kell a másikra ezt-azt kiabálni, de ehhez ugye, amiről eddig beszéltünk, meg kell tenni ezt az elválasztást, hogy kérlek, hát más az, amiről beszélünk, az a dolog, és nem én vagyok. Az a dolog, nem én vagyok, egy véleményem van, és akkor véleményen próbáljunk meg együtt gondolkodni.
Fantasztikusan nagy igazságok, és ilyenkor mindig az van a fejemben, hogy jaj, de jó, már ezzel sokat tudok tenni, hogyha ezekre én odafigyelek, de itt motoszkál azért az is, hogy ehhez kell egy partner.
Az biztos, ezért kell. Egyedül semmi sem megy. Társas lények vagyunk. Hát a kommunikáció különben is olyan, hogy lehetetlen nem kommunikálni, mert ha ketten vannak az adott légtérben, akkor ha nem szólalok meg, akkor is kommunikálok, üzenetet közvetítek. Legfeljebb ez nem verbális kommunikáció lesz, de leolvassuk. Hát vannak tükörneuronjaink, amiknek van egy olyan működési szabálya, hogy már 9 perces újszülött is működteti a tükörneuronjait. Vagyis, hogy a környezetének mint egy kvázi érzésekben leolvassa az üzeneteit. Tehát ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk. Kommunikációhoz legalább 2 fél kell, természetesen olyan módon, hogy lehetetlen nem kommunikálni, és ha még hallgatnánk is csendben egymás mellett, akkor is komoly üzeneteket tudnánk egymásra küldeni.
Igen, és én úgy fogalmaznám meg valahogy magamnak, hogy fontos, hogy ebben, amit eddig mondott, megvalósuljanak ezek a találkozások. Tehát megtaláljam azokat a közös pontokat, ahogyan tudok egy húron pengeni, vagy működni a másikkal. Tömegközlekedéssel érkeztem, és azt hiszem a buszon pont ki tudtam hallgatni egy beszélgetést, én szeretek így egy kicsit belefigyelni mások életébe, hogyha azt publikusan folytatják, mert hogy elég hangos volt a hölgy, és egy férfival beszélgetett, aki nem volt rákos, de gondolkozott ezen a témakörön valami miatt, és a nő nagyon bölcs tanácsokkal dobálta, hogy nem szabad elmenni kemóra, inkább meg kell halni, ő azt választaná, és hogy egyébként is napi szinten bort kell inni, mert hogy az mindent megold. Tehát pont előjöttek ezek a rutinok, amiket az előbb említett a gyakorlatban. Hogyha valaki elkezd ilyenekkel bombázni engem. Mi a helyes hozzáállás? Nyilván nem akarhatom én őt megváltoztatni 5-10 perc alatt. Hogyan kellett volna reagálni? Mert az úr próbált nagyon finoman pontosítgatni, hogy ő nem ihat alkoholt ezért meg azért, de a nő csak mondta.
Hát én nagyon megdicsérném azt, aki így elkezd tanácsokat osztogatni azért, hogy le tudjam állítani. Mert különben nem fogom tudni leállítani, tehát azt mondom neki. Asszonyom, hát annyira kedves, hogy ilyen gondoskodó, hogy az én problémáimmal ilyen mélységben foglalkozik, és hogy engedje meg, hogy elmondjam magának, hogy én nekem megvannak azok az utak, módok, amiket követek, és ezért a tanácsait hálásan köszönöm, de nem tudom igénybe venni. De maga annyira kedves, és köszönöm a törődését, gondoskodását. Viszontlátásra, kész.
Tehát a felemelés. Valami, amire nem számít. Egy kicsit ezzel kizökkenti az emberőt a megszokottból.
A kizökkentés egyébként is nagyon jó. Míg a tréfálkozás is nagyon jó. Ó, asszonyom, ha én mindezt betartanám, amit maga tanácsol, akkor én is tanácsadónak elmenni. Nem gondolkodott azon, hogy ezt a sok tudást, ami a fejében van, tanácsadóként használja, persze nevetve. És tudom, hogy nem tanácsadó, és egyébként meg, szóval elütni a dolog élét. A nevetségessé tenni, de nem kinevetni, hanem csak a derű szintjére fölemelni, ez mindig nagyon jó, a vicbe átfordítás, tréfába átfordítás, csak ne legyen éle. Mert ugye itt nagyon kardélen táncolunk, amikor valamit így egy kifigurázunk, vagy igyekszünk picikét a méregfogát elvenni azzal, hogy átváltunk egymás csatornára. Nagyon vigyázzunk, mert az ember nagyon érzékeny a kinevetésre, vagy kicsúfolásra, vagy a kritikát, tulajdonképpen a kritika egy éles formája.
És ön szerint ezek az emberek miért ragaszkodnak ennyire ahhoz, hogy a saját véleményüket tanács formájában elmondják? Ez egyfajta erőt ad, hatalmat, vagy egyfajta rang, hogy én már pedig el tudom ezt mondani, és jót tudok mondani, és segítek?
Valószínűleg a mélyben valóban megvan az, amit az előbb olyan tréfásan megdicsértem az illetőben, hogy van egy segítőkészség. Ez onnan is fakadhat, hogy megélte azt, hogy milyen rossz segélytelennek lenni, és ugyanakkor fel kell tételeznem, mert minden buzgó tanácsadó mögött hihetetlen nagy szerencsétlen érzéstömeg áll, tanácstalanság. Nagyon szeretne valakitől igazi tanácsot kapni. Osztja az észt ő a saját tanácsait, de a saját eseteiben, helyzeteiben teljesen tanácstalan. Viszont van egy ilyen hiedelme, hogy a másnak adott tanáccsal talán könnyíteni tud helyzeteken, mert saját magán nem tud. Aki tanácsokat osztogat, ahhoz nagyon érdemes olyan kérdésekkel folyamodni, hogy nem volt még az életében olyan helyzet, amikor önnek volt szüksége tanácsra? Az hogy volt? Mesélj el, hogy az hogy volt. És rögtön kiderült, hogy igen, ez és ez volt, és hogy milyen sok tanácsot kapott, és azt mondjam, segítettek önnek ezek a tanácsok? Hát nem ez segített. És akkor mi segített önnek? Szóval rávezetni arra, hogy ahogy ő osztogatja az észt, az senkinek nem hatékony.
Magyarul a szándéka nem feltétlen rossz egy ilyen embernek, sőt, akár kifejezetten jó is lehet, de sokszor segélykérő.
Ez így van. Rejtett segélykérés van. A tanácsosztogató ember rejtett segélykérő.
Kijegyzeteltem ebből a bizonyos Facebook posztból néhány kifejezést, amikre szeretnék kérni egy kis magyarázatot, hogy egy hozzám hasonló átlagember is barátkozzon ezekkel a szavakkal. Az még rendben van, hogy placebo vizsgálatok voltak. De én ott egy kicsit elvesztem, hogy a kannabinoidok, azok, ezeknek az áramlása, meg a saját megküzdő erő fontos. Úgy nagyjából kibontottam, hogy az embernek magának kell felépítenie a saját megoldását, mert hogy ebből is tanul, de egy kicsit erről a biológiai részéről beszélgessünk, kémiai részéről.
Nagyon érdekes, mert itt nem és-ésről van szó, hogy kannabinoidok, opiátok, és megküzdés, hanem a megküzdés beindulásának a feltétele, hogy az ember, mint összetett rendszer, biológiai szinten is megkapja a szervezetétől azokat a hormonokat és segítő anyagokat, amik őt fölemelik a küzdőképesség szintjére. És ezért pontosan tudjuk, hogy ugye, mi is a placebo effektus, de egy csodálatos dolog, aminek a lényegére, hát ugye 1954-ben indultak a vizsgálatok, az komoly tudományos vizsgálatok, holott a második világháborúhoz vezet vissza, az a felfedezés, hogy tulajdonképpen lehet akár desztillált vízzel is fájdalmat csillapítani, ha mind a beadó, mind a fogadó, mindkettő úgy tudja, hogy most fájdalomcsillapítás történt. Nos, ugye olyan sokat foglalkoztak ezek a szuggesztív hatásokkal, hogy most akkor kihat kire, hogy vajon szuszceptibilis fogékony-e az, aki kapja a másiktól a segítséget, hogy kvázi beveszi, amit a másik mond. A nagyon lényeges, és én ennek kapcsán említettem a kannabinoidokat is, az opiátokat is, hogy tudnilik, tudományos vizsgálatok igazolták, és itt mi, ugye Freund Tamásunk, az agykutatónk zsenialitására is hivatkozhatunk, hogy tudnilik egészen világos, hogy amikor én valakitől egy olyan fajta segítséget kapok, amely segítséget az illető olyan nyitott szívvel adja, hogy én ezt az érzelmi nyitottságot érzékelni tudom, akkor sem maga, sem én külön-külön nem vagyunk ezért a helyzetért felelősek, de mindketten együtt létre tudjuk hozni azt a különleges kapcsolatot, és erre világított rá Freund Tamás, amikor is a mi köztünk létrejövő kapcsolat. Én bízom önben. Ön tiszta szívből tudja, hogy mit kell tenni és teszi. Mi ebben egyetértve megegyezünk, átéljük ezt a pillanatot, hogy ime a segítség megérkezett. És ez az, ami triggere, kiváltó ingere, hogy a szervezetben saját magában elinduljanak olyan hormonműködések, amelyek segítik a megküzdő erőt, segítik a sokszor gyógyulási folyamatokat. Tudja, milyen szereket tud a saját szervezetünk termelni, létrehozni egy ilyen kapcsolat hatására? Fájdalomcsillapító, kedélyjavító, antidepresszáns, óriási. És ezt a szervezetünk saját maga hozza létre a kapcsolat hatására.
Ez jelenti azt, hogy sokszor a mérgező kapcsolatokat ki kell vágnom az életemből? Mert ezen én sokat gondolkodtam. Vannak olyan emberek, akik kapásból ezzel a tanáccsal dobálóznak, hogy akkor, hogyha valaki mérgezi az én szervezetemet, vagy folyamatosan negatív hatással van rám, akkor egészen egyszerűen ne töltsek vele időt. Ugyanakkor én meg azon gondolkodom, hogy megtehetem-e ezt egy embertársammal. Lehetséges, hogy egyébként ez a hitemből származik, és ugyanúgy akarok figyelni másokra akkor is, hogyha mondjuk nekem nem annyira szimpatikusak. De tényleg ki kell vágni ezeket az embereket az életemből?
Hát én eleve a mérgező kifejezésre is szeretnék reagálni, és a kivágásra is. Mi egy olyan korban élünk, amikor a korszellem nagyon könnyen bánik ilyen harcos kifejezésekkel, ilyen agresszív kifejezésekkel, hogy kivágom, megszüntetem. Gondoljon rá, hogy például ugye a fájdalom esetén is az ember rögtön úgy érzi, általában magam is sokszor úgy érzem, és ezt hagy beszéljek én helyesen kommunikációpszichológiai szempont, hogy én úgy érzem, vélem és gondolom, hogy legszívesebben megszabadulnék tőle. Jaj, valami ilyen kellemetlenül fájnak ki vele, mint a fogat húzzuk ki. Na most a lényeg azonban a dolgok kezelése, hogy egy fájó fogat se kell kihúzni, hanem kezelni kell egy olyan kapcsolatot, amelyik nagyon rossz hatással van rám. Ön azt mondta mérgező, várjunk egy picit a mérgező kifejezéssel még, de hogy ezt akkor vágjuk ki az életünkből, hogy vágjuk ki. Valahogy mégiscsak oda keveredett ebbe a kapcsolatba. Oda tuszkolták kisbaba, és oda tették, és tehetetlen, és nem tud vele mit kezdeni. Nem, felnőtt ember, vagyis kezelni tudja a helyzetet. És ezért nem kivágjuk, hanem megpróbáljuk kezelni. Kezelni, mint egy betegséget, hogy is mondjam, valaki ilyen hatással van rám. Hogy kerültem én ebbe a kapcsolatba bele? Magam választottam? Akkor önismeret. Gyerünk csak, menjünk, nézzük meg. Hogy választok én ilyen hibásan? Valami nincs rendben velem a választásommal. Párt választottam, aki mérgező hatással van rám. De én választottam, senki nem űzött bele. Hogy lehetséges ez? Amikor kin van kérdésünk a világban, az első, hogy kérdezzük meg saját magunkat belül. Hogy vagy te ezzel? Hát hogy keveredtél te ebbe a helyzetbe? Mérgező hatással lenni a másikra. Van egy rettenetes könyv, amit nagyon sokszor szídok, és tiszta szívből, a Mérgező szülők a címe, amelyet legszívesebben megszüntetnék, bezúzatnék, mert például a sugallja, hogy haragudja a szüleidre, ne állj már velük szóba, tönkretettek téged, a felnövekedésben olyanokat raktak beléd, olyan bánatokat, traumákat okoztak neked, hogy szüntesd meg a velük való kapcsolatot, bocsánat. És mérgező szülők a könyv címe. A szüleink nem mérgeznek minket, a szüleink valamikor akartak, vélhetőleg, remélhetőleg akartak, világra hoztak, életet adtak, aki életet ad, aki kihord, aki megszül, aki nem lehetséges, hogy mérgező folyamatok következtében indít életre, és hogy nem tudott esetleg úgy segíteni a felnövekedésben, mint ahogy nekem szükségem lett volna rá, mert szegény ő se kapta meg azt, hogy tudja, hogy kell ezt csinálni, és így generációról generációra megy az, hogy a ártalmas viselkedés minták, tulajdonképpen az ilyen károsító, lelki károsító folyamatok tovább adódnak. Nem csak gének vannak, mémek is vannak, a mémek azok kulturális viselkedésmódok, amik tovább örökítődnek. Egy kultúra szabályrendszere szerint ezeken lehet változtatni. Erre van ez az egész pszichológia valójában, majdnem úgy mondom, kitalálva, alkalmazva, hogy próbálja meg segíteni, hogy hogyan lettem ilyen vagy olyan. De az önismeret az nem egy arra a kérdésre válasz, milyen vagyok, hanem hogy hogyan lettem olyan, ilyen, meg olyan, meg amolyan. Hisz különböző helyzetekben különböző lehetek, de miért pont olyan?
Ez egy elég komoly kognitív diszonanciát felolt bennem. Jó volt ezt hallani, mert szeretet alapú a rendszer, és éreztem én azt, meg érzem én azt, hogy nem megoldás valamit odébb rakni és nem figyelni rá. Viszont megoldás lehet-e a piros elefánt módszer? Nem tudom, hogy ismeri-e, biztosan, csak nem feltétlen ebben a formában. Sokszor szokták azt mondani, hogy jaj, hogyan tudnék nem figyelni erre a dologra, hogyan tudnék nem koncentrálni erre valamire, hát mindenem erről szól, mindenek körül forog. És akkor azt szokták mondani, hogy hogyan tudsz nem gondolni a piros elefántra, hát úgy, hogy a kékre gondolsz. Tehát működik-e az, hogy az ember a fókuszát áthelyez, és adott esetben mondjuk nem a saját problémái körül forgolódik, és emészti magát, és süllyed egyre mélyebbre, hanem mondjuk másokat helyez a reflektorba, és másokat kezd el felemelni, ezáltal elterelve a figyelmét a saját gondjáról.
Hát ez nagyon jó, mert a saját gondjaim úgy érzem nagyon rágnak, ezt ruminációnak, rágódásnak is nevezi a pszichológia, és könyvtárnyi irodalom szól már arról, mennyire megbetegítő hatású. Ugye, mert a gondolat hatására a test olyan üzeneteket kap, hogy adja föl, nem érdemes, és parallelizmus működik, hogyha én szomorú vagyok, akkor az immunkatonáim is szomorúak, hát ezt képletesen mondom, de a szervezet saját fönntartó folyamatai is sérülnek. Tehát a rumináció, ami örvény természetű, és ezt Hermann Imre pszichológus írta le a múlt század 20-as éveiben, hogy amikor valamin rágódom, valami gondolat beakad a fejembe, akkor az körbe-körbe visz, mint az örvény, de nem kifelé, hanem éppen lefelé, aminek a végpontja eléggé tragikus, tehát meg kell szakítani az örvényt, mint mondta, szempontváltás. Valamilyen tárgy váltása, a figyelem fókuszába mást kell helyezni. De én szeretném azt mondani, ha nekem van valamilyen problémám, akkor keressem meg azt, akinek még nagyobb olyan problémája van. Most például példát akarnék, vagy szeretnék mondani konkrétumot. Bernice Eagle, a Szeretetgyógyítás csodák című könyvnek az onkológus professzor szerzője igazolta, hogy azok a betegei sokkal jobban gyógyultak, akik bármilyen állapotban, vagy a betegségnek bármely fokán voltak, de a náluk elesettebbnek segítettek. Tehát ez az igazi szempontváltás, ez az igazi más fókusz, amikor a saját kínomról olyanra helyezem át a fókuszt, aki ugyancsak szenved, és ahogy én megküzdöm vele, úgy segítek, hogy ő is megküzdjön. És ez az, ami egy hatalmas emberi szövetség, aminél erősebb talán nincs is a világon.
Nehéz ezután megszólalni. Viszont ha már segítséghez fordulásnál tartunk, akkor ezt is hadd kérdezzem meg. Egyre több olyan, hát magát szakembernek mondó, nem szakember osztogat tanácsokat, illetve sokan, akik tanultak is valamilyen pszichológiai iskolában, de nem pszichológusok, osztogatnak tanácsokat, vagy olyanok, akik csak egészen egyszerűen barátként kinevezik magukat tanácsadónak, akiknek nem feltétlenül kenyerük ez. Mikor kell szakemberhez fordulni, mikor lehet csak úgy a baráti körben önmagamnak ezeket a dolgokat kezelni? Honnan lehet ezt tudni, hogy kihez forduljak segítségért?
Nagyon belevágott egy olyan neurológikus témába, ami a magyar ég alatt teljességgel megoldatlan. Magyarországon nincs olyan szakma, hogy pszichológia tudnia kell. Pszichológus, mint szakma nem létezik, a szakmák jegyzékében nincs bevéve. Az egyetemen végeznek pszichológusok, akik azonban alkalmazott pszichológiai területekhez nem értenek, vagyis még szakvizsgázniuk kell az 5 év, 3+2 év után, hogy egyáltalán az adott területen munka, szervezet, pszichológia, egészségpszichológia, egészségfejlesztő pszichológia, klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, ezek szakágak. Megtanulják azt, hogy az adott szakterületen hogyan kell működni, hasonlatosan az orvoséhoz, aki az orvosegyetem 6 év elvégzése után szakvizsgát tesz, és minimum 4 évet tanul, nálunk is 4 év a szakvizsga, de még ráadásul a pszichoterapeuták akarunk lenni, akkor a 4 év szakvizsga után klinikai szakpszichológusként még 3 év, akkor pszichoterapeuták lehetünk. Most ez a tanulásnak az a vonala, ami Magyarországon szabályozott, csak éppen nincs hozzárendelve, szakmai tevékenység. Egyetlen egy rendelet sincs, amely megmondaná, hogy ki a pszichológus, mit csinálhat, milyen diplomával, milyen végzettséggel, ami nagyjából azt mondhatom, hogy egy katasztrófa, mert még egy közhiteles nyilvántartás sincs arról, ki a pszichológus, és amikor azt kérdezte, most értem el a válaszhoz, azt kérdezte, hogy kihez forduljunk, akkor az kellene, hogy legalább egy egyszerű névjegyzék, már nem közhiteles, már az se, de már annyit kértük a főhatóságokat, mindenkit igazán, ezt mondhatom, mert ha végig sorolom, hogy ki mindenkit, 1989 óta, amikor is megszűnt minden, ami volt addig szabályozás. Ex lex állapot, törvényen kívüliség, majd jönnek új rendeletek, törvények, de nem született meg. És ezért tulajdonképpen levegőben lebegő szakma a pszichológia, és hűfa virág mondhatja büntetlenül magát pszichológusnak, mert nincs még egy paragrafus se, egy törvény se, egy rendelet se, aminek ellenőrzése jogán, okán az illető elmarasztalható volna, hogy kiteszi a résztáblát tudatlanul, gyors talpaló hétvégi kurzusok alapján.
Hát én pedig átlagemberként, hogyha megyek, látom, ki van írva, és bemegyek.
Hát igen, ráadásul ilyenek vannak kiírva, hogy coach, meg hogy már mit tud, life coach, divatos.
Hallottam egyet, hogy nem lehet feldobni úgy egy marék követ, hogy ne essen egy coachra. De igen, tehát, és tisztelet a kivételnek, mert nyilván
megy a vannak. Hogy közben meg Károli Egyetemen van szupervizor szak, van coach szak, szóval, hogy vannak képzőhelyek, vannak akreditált egyetemi hivatalos képzések, de a név maga olyannyira futótűzként terjedt el, mint foglalkozás, és mivel semmi kontroll nincs, ezért mondom, fűfa virág csinálhatja, hogy hiába van hivatásos coach vagy szupervizor, az emberek nyugodt lélekkel érezhetik úgy. Hát úgy sincs semmi kontroll. És hát egy született pszichológus vagyok. Volt egy olyan televízió műsor, egy lesi helyzet, egy tulajdonképpen kifigyelés, ahol is titkon azt vették lencsevégre, illetve videóra, hogy egy magát pszichológusnak kikiáltó ember a rendelőjében hogyan fogadta a pánik tünetekkel oda hát látogató szakembert, és hát ugye az egész egy olyan célt szolgált, hogy megtudjuk, hogy az, akinek nincs diplomája, és tudtuk, hogy nincs diplomája, és rengeteg kliense van. Mit mond arról, hogy hát ő hogy képződött, vagy hogy bevallja-e, hogy semmi papírja, érettségie van, semmi más. És a következő történt, az illető rendkívül nagy mellénnyel mondta el, ahogy belépett a páciens, mondta, hogy pánikbeteg, igen, persze, mert az orvosok csak gyógyszert adnak magának, majd én meg fogom gyógyítani, pillanatok alatt meg fogom, de akkor tessék betartani az én utasításaimat, én megmondom pontosan, hogy ön mit csináljon, és hát akkor ugye félve bár, de megkérdezte az illető kliens, az álkliens, hogy de hát, hogy ön pszichológus, vagy orvosdoktor, vagy mi, és akkor azt mondta, hogy én pszichológus vagyok, és hogy nem kell ahhoz semmi, én született pszichológus vagyok, nem kell ahhoz semmiféle tanulmány, mert én nekem érzékem van a pszichológiához. És osztotta az észt, adta a tanácsokat, és degradálta az orvosi kezeléseket, tehát annyira szabálytalanul működött, amennyire csak lehet. De ez az egész pszichológus világra kihat, az igazi pszichológusokra is, mert rájuk ragasztják, mert nem tud az illető különbséget tenni, hogy ki az igazi és ki a hamis, és ezért minősítenek minket is, akik igaziak vagyunk, vagy hát tanultak inkább, hogy mondjam így.
Igen, és innentől tényleg már csak egy lépés a született pilóta és a született sebész közel járunk, de akkor én hogyan tudom úgy feldobni ezt a marékkövet, hogy a kis kavicsom az olyanra essen, akihez érdemes mennem?
Vannak mégis ilyen mentőövek, vannak egyesületek. Ha valaki éppenséggel valamilyen pszichoterápiás segítséget akar, akkor van Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, van Hipnózis Egyesület, Pszichodráma Egyesület, Kognitív Pszichoterápiás Egyesület, számos olyan, hogyha megnézi a honlapot, ott vannak azok, akik szakvizsgázott hivatásos képviselők, mert azért már végképp nem lehet megakadályozni, hogy mi a saját szakképzetjeinknek a nevét ne tegyük föl az internetre.
Van egy állandó rovatunk, abból a mondatból indultam ki, amivel a műsort is kezdtük, mindenkit arra kérek, ne adjunk tanácsot lelki dolgokban. És arra gondoltam, hogy egy konkrét eseten keresztül egy picit megvizsgálhatnánk azt, hogy milyen problémákat tud okozni, hogyha az ember mondjuk akár ostobán, akár meggondolatlanul, vagy akár jó szándékkal is de tanácsokat osztogat.
Mit lépnél? Activity.
Egy konkrét helyzetem van. Egy fiú és egy lány, ők barát-barátnő együtt járnak, és a fiúnak van egy olyan problémája, hogy a lány folyamatosan problémázik azon, hogy a srác nem jár haza, mondjuk azt, hogy kimarad esténként, és állítólag a barátaival lóg. És fölírtam 6 olyan tanácsot, amit összegyűjtöttem, és amik így kvázi leggyakrabban előfordulhatnak, és amit a leggyakrabban kaphat ez a srác, akár a barátaitól, akár az ismerőseitől. 1-6-ig kérem, hogy mondjon egy számot, és akkor kiemelem azt, mert nyilván mindegyiken nincsen idő végigmenni, és nézzük meg, hogy milyen problémákat, milyen bajt okozhat egy ilyen tanács.
3.
A 3-ast mondom. Jellemző tanács, hivatkozz arra, hogy a többiek barátnőit sem zavarja.
Eleve induljunk ki az alaphelyzetből. Az alaphelyzet az, hogy én választottam ezt a barátot, tehát valami közöm van hozzá, nem rám erőszakolt helyzet, hanem én önként választottam. Amikor választottam, és amikor úgy döntöttem, hogy együtt élünk, ha valóban odafigyelek arra, hogy a választásaimnak mi a következménye, leülök vele, mert van annyi pszichológiai önismeretem, vagy ha nincs, majd megszerzem, vagy most megtudom, hogy mit kell tenni. Megbeszélem vele, hogyan legyen a mi együttélésünk. Mi lesz a te dolgod, mi lesz az enyém, mit fogunk közösen csinálni. Hogyan lesz a mi szabadidőnkkel? Egyezünk meg, mikor van neked szabad estét, mikor nekem, mikor lesz, amikor mi együtt megyünk el valahová. Megcsináljuk az élettervet, hiszen illeszkednünk kell egymáshoz. Ha 2 kört összetolunk, lesz egy középső átfedő rész, ez a mi, ez már nem én, és nem te, hanem mi. És ezt a mit kell most már életmóddal betölteni, szabályokkal, ami életünknek a közös vállalásai. Hát ha én azt vállalom, hogy egy héten egyszer elmegyek, rendben van, de azt semmiképpen nem fogom támogatni a másiknál, ha ő azt kéri a megegyezésben, hogy ő minden este eljárjon. Tehát eleve nem történt megegyezés. Nosza rajta, sose késő. Szeretnék tovább élni ezzel az illetővel? Akkor azt kérem tőle, gyere, üljünk le, és rögtön ajánlok is neki, mert hogy tudom, hogy nagyon jól le van írva, ügyes kis könyvek vannak, ahol körülbelül 40 olyan kérdés van, amit fel kell tennünk egymásnak, hogy hogy gondoljuk mi az együttélés során, aminek a megtárgyalása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mi egy közös, vállalt életszabály szerint úgy tudjunk élni, hogy ne hibáztathassuk az másikat.
És hogyha ebbe a képletbe bejön egy olyan külső tanács, hogy de hát a többiek barátai, barátnői ezt engedik és azt engedik, az már egy életlen kard lesz.
Nagyon nehéz, mert amiről szó van, még szerencse is, hogy éppen ez bukkant fel. Hát a normaképzés és a normaképzés hatalma. Normális az, amit a norma szerint sokan hasonlóan tesznek. Sajnos így a normálisnak ez a statisztikai gyakoriságon alapuló mércéje. Nagyon fertőző a tudat számára, mert speciál elterjedhetnek olyan fajta szokásviselkedések is. Egyik a másikat követi, amelyben a norma lesz olyan, ami sajnos nem egészséges és nem segíti elő a mi boldogságunkat. Ezért a eltorzult vagy elcsúszott normákra nagyon kell vigyáznunk, hogyan is történik ez. A normaképzés olyan folyamat, ami azt erősíti, hogy hozzád tartozom, én is ugyanazt gondolom, egy közösség vagyunk, vagyis egy alapvető emberi szükségletet elégít ki, az odatartozás szükségletét, közösséget alkotunk. Én is így gondolom, te is úgy gondolom, nagyszerű, akkor mi egy közös csapathoz tartozunk. A véleményeknek a hasonlósága, úgy gondoljál, annyira erős ez a normaképző hatalom, hogyha 10 embert leültetek, és akkor kérem, hogy rögtön az elején adok cérnát, ítéld meg, mennyi 1 méter. De összebeszélek vele, beavatottnak nevezzük az ilyen kísérleti személyt, aki tudja, hogy valamit hogy kell csinálni, és mondjuk megcsinálja azt, hogy 60 centit, tehát teljesen valószínűtlen kicsi méretet mond, hogy az 1 méter. A második habozik, talán még egy kicsit azért hozzátesz, de nem meri a teljes egy métert. És így tovább, úgyhogy mire a sor végére érünk, az ötödik után már hold biztos, hogy az a 60 centi lesz az egy méternek a mércéje. Ez a norma torzulás. És most tudnék élesebbet is, de nem akartam élesebbet mondani.
És éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezek az alaptézisek, ezek az alapszabályok, vagy alapkommunikációs szempontok, ezek legyenek lefektetve, mert ezzel lehet megelőzni azt, hogy bármilyen baj legyen, és tényleg pont emiatt, amit most ezelőbb elmondott, meg akár ezt tovább gondolva, elég sok konfliktust, elég sok problémát, elég sok, hát nem is vitát, hanem veszekedést el lehet ezzel kerülni.
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, ha a legjobb barátod padlón volna? Nincs más dolgunk, mint hogy erre a kérdésre egy kis összegző választ építsünk. Nem fontos, és nem kell, és szerintem nem is lehet abszolút választ megfogalmazni, de én kíváncsi vagyok az ön személyes válaszára. Mit lépnél, ha a legjobb barátod padlón volna? Mit lépne ön, hogyha a legjobb barátja padlón volna?
Volt is ilyen, lesz is ilyen. Számos kliensem is volt, aki krízis állapotba került. Tudjuk, hogy ilyenkor a tudat nagyon beszűkül, tehát nagyon verbális bölcsességekkel, támogatással nem sokra megyünk, de ott vagyok, jelen vagyok, ott vagyok vele. Ott vagyok, és azt mondom, figyelj, itt vagyok, el sem mozdulok, itt vagyok, és csak mondd, ha akarsz valamit mondani, de ha nem akarsz, akkor is, mert én nem is mozdulok el. Sétálunk egyet? Gyere, sétáljunk, mozduljunk ki. Csak ha van valami, amit mondani akarsz, mondja, de én itt vagyok, és én itt vagyok, és nem mozdulok, és bármi van, hidd el, én itt vagyok melletted. Ez a veled vagyok, itt vagyok. Ennek hatalma van, és nem tudjuk, mikor indul be végül az a belső folyamat, amely megindítja a feltárást, az elmondást, a sírást, a kétségbeesés kifejezését. Nagyon nagy mélységek tárulhatnak fel, de van olyan, volt olyan helyzetem, amikor nagyon hozzám közel előbb fél napig nem sikerült egy szót sem elérni, de nem is akartam beszéltetni, csak azt mondtam, figyelj, én itt vagyok. És bármi van, itt vagyok. Ez az itt vagyok, és akármi van, én neked itt vagyok. És hogy nem hagyom, hogy bármi bajot történjék. Nagyon fontos vagy, nagyon szeretünk, itt vagyok, itt vagyok. Hát ezt hajtogatom most is, mint ahogyan akkor. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjék. És amikor páciensről van szó, akkor nyilvánvaló nincs az a lehetőség, hogy mellette üljek és fogjam a kezét, vagy átöleljem, vagy kifejezzem azt az emberi együttérzést, ami egyébként egy természetesebb kapcsolatban magától értetődő. A nekem fontos ember persze, hogy megölelem, meg átölelem, meg attól függ, hogy ő mit enged, mit hagy, mit érzem, hogy mi az, amennyire a közelébe kerülhetek. A klient azonban olyan beszélgetésbe merülök, amelyben a beszélgetés során, ha ő nagyon nehezen szól is bármit, akkor is azt mondom, mi szövetkezzünk, fogjunk össze, fog ez menni, én itt vagyok a maga számára. Bármi, ami felmerül magában, mondja el, bízom bennem, én bízom magában, nekünk ez menni fog. Mi ezt meg fogjuk oldani, mi ebből kiszabadulunk. Nagyon fontos, fontos, hogy éljen, fontos, hogy előre tekintsen. Na most ugye, amikor szuicid szándékot közöl, hogy ő bizony, ha innen elmegy, akkor megöli magát. És ugye nagyon sok, nagyon riasztó helyzetet éltem már meg életemben, és nagyon jól megtanultam azt, hogy ilyenkor mégis a szövetségre hivatkozva én itt vagyok, és telefon, hívjon engem, bármi van, hívjon engem, felhívhatek az krízis állapotban kivételesen azt, hogy telefonáljon a páciens vagy jelentkezzen feltétlenül, megköszönjük, nem hogy megengedjük. Tehát nagyon jó, hogyha hagyunk egy lehetőséget, és ígéretet veszünk. Na itt van a kulcs ígéret, ugye megígéri. Így adja szavát, az ember a szava, adja szavát. Adja szavát, hogy este fölhív engem 8-kor, adja szavát, hogy, és ez, hogy szóval ígérje meg, én bízom magában, én biztos vagyok benne, látja, hogy én maga mellett vagyok, segítek, megígérem, segítek, hívjon fel engem, hívjon ekkor, hívjon akkor. És általában a kinyújtott kezet, aki megfogja, az megönnekül.
Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam. Ez tipikusan az a beszélgetés volt, amit hazamegyek, meghallgatok majd újra, meg újra, meg újra, és mindig találhatok benne újabb szinteket, és remélem, hogy a gyakorlatban is tudom majd alkalmazni, és csak bízom benne, hogy drága hallgató, te is hasonlóképpen tudsz építkezni ebből a mai adásból. Én itt vagyok neked, ezt el tudom mondani, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Bagdi Emőkének, a pszichológia emeritus professzorának.
Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy ebben részt vettem, mert hiszen a pszichológus hivatása a szolgálat. Az ember szolgálat, azt lehet közvetlenül is tenni, de lehet ilyen közvetett utakon is, hogy terjedjen a pszichológiai műveltség, hogy legyünk egyre csiszoltabbak, pallérozottabbak, hogy jól tudjunk egymásnak is segíteni.
Ez volt a Mit lépnél, hálásan köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Iratkozz fel a csatornánkra, és ott meg tudod hallgatni a korábbi epizódokat. Én pedig hozom majd a frissebbnél frissebb aktuális témákat, szóval érdemes velünk tartanod. Én nagyon megköszönöm, hogyha vélelmezed az adásokat, ezt megteheted a Facebookon, lájkolhatsz is, de ha gondolod, akkor kommentet is hagyhatsz, ígérem, hogy reagálok majd. Én Réd Ládán vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. A Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Addig se feled. Mit lépnél. A következő lépés. A következő lépés. A tied.
Ez a podcast. A podcast. A podcast családtagja.
Podcast. Vidd magaddal.